Szimbád. Kródi Gyula novellái. Szimbád álma. Második rész. Hogy is volt tovább? Egyszer majmunkánál ebédelt Szimbád, és a kerekasztalt hatan ülték körül. Szimbádon kívül még csak egy férfi volt a társaságban, azon már említett öreg úr, aki házi sapkában és gondosan megkötött nyakkendővel figyelte a falról a történendőket, és már évek óta nem szólt bele a társalgásba, hiszen aranyrámák közé volt szorítva. A hölgyek, akik valamennyien a Macska utcai házban laktak, többnyire hosszú köpenyekben foglaltak helyet az asztalnál. A köpenyeg alatt ugyanis csak az alsó ruhácska volt, estig ők nem szoktak felöltözködni, midőn megszólal a nagy dob a zenekarban, és kezdetét veszi a művész élet. A hajak, amelyek estére az ügyes fodrásznő keze alatt gyönyörű alakzatot öltenek, most rendetlenül, bogjasan hullottak a homlokba. Eleinte bizonyos érdeklődéssel tekingettek Szimbádra, sőt egyik-másik kidugta a köpenyeg alól formás, táncos lábát, amelyen finom cipő volt, de miután már a levesnél tyúkleves volt sok zöldséggel, ahogy Szimbád szerette, kiderült, hogy Szimbád nem szabad ember többé, sőt ellenkezőleg, majmunka villogó tekintete alatt kanalazza a levest, a táncosnők többé nem törődtek vele, és ugyanezért az ebéd többi fogását már evőeszköz nélkül fogyasztották el. Csemcsegve, újjukat nyaldosva és jó ízűen ettek itt a négy fal között a művésznők a tápláló eledelekből, mintha az evőeszköz csak szomorú életükre, búsan vidám foglalkozásukra emlékeztette volna őket, mint a fűző vagy az arcfesték. Most nappal volt, dél volt, az este messze, maguknak kedvükre óhajtottak élni. Az egyik, egy finom arcú vöröskés hajú, parasztnótára gyújtott, amelyet a falujában hallott valamikor. A nóta a bevonuló újoncok nótája. Édesanyám, ha bejön Egerbe. A hölgyek figyelmesen hallgatták az érzéssel előadott dalt, és egyik-másik könnyezett is. Ki tudja, mi jutott eszükbe. Csupán az az egyik, egy kis termetű és hamis szemű, és furcsa mosolygású leány nem hagyta el végképpen Szimbádot. Többször megérintette lábával lábát az asztal alatt, és egyszer a fülébe súgta. Jöjjön el este az Orfeumba. Majmunka persze nyomban észrevette a dolgot, és felsziszent. Te kígyó, te komisz, nem félsz, hogy megmérgezlek? A leány elszaladt, és csak hamar a többiek is összeszedelőzködtek, miután a kenyérmorzsát összegyúrták munkátlan ujjaikkal. Ásítozva, álmosan, zsebre dugott kézzel oszlottak szét a Macska utcai ház különböző részeibe, hogy estére, midőn a nagy dob puffog a zenekar mélyében, tollas, nagy kalapjaikban, finom ruháikban és ékszerekkel díszítve jelenjenek meg. Kézzel többé nem nyúlhattak az ételhez, és kedvükre sem énekelhettek. A hivatal kezdődött. A majmunka ebédjénél éltek csupán maguknak. Úgy látom, még mindig hatnak magára a könnyelmű leányok, kezdte majmunka, midőn Szimbáddal egyedül maradt. Ez a mai ebéd próbaebéd volt. Kíváncsi voltam, hogy 4-5 leány között megőrzi a hidegvérét, a nyugalmát, a komolyságát, a megvetését, az undorodását, ahogyan az már elvárható volna egy ilyen sokat próbált, vénséges vénembertől. Hát majdnem a bőréből bújt ki örömében, amikor ez a cudar teremtés rugdosni kezdte a lábát. Fiam, én mondtam neki, hogy próbáljon magával kezdeni, mert mondom, ez próbaebéd volt. Szegény, szerencsétlen nő vagyok, te pedig sohasem fogsz megváltozni. Szimbád vállat vont. Nem értem kegyedet, dörmögte. A nyakamra hozza a táncosnékat, aztán haragszik, mert nem vagyok udvariatlan. Majmunkának piros lett az arca a haragtól. Pedig ezekkel a nőkkel udvariatlannak kell lenni. Uram Istenem, ha úgy ismernék a férfiak a nőket, ahogyan én ismerem őket, soha többé nem volna az a bolond szerelem a világon. Tudd meg, fiam, hogy a nő a legutolsó teremtménye a természetnek, pláne amíg fiatal. De még ha megvénül se tett tűzbe érte a kezed, mások megrontásán jár az esze, és szerelmeket szőtt szegény, ártatlan férfiak pusztulására. Ékszerekkel kereskedik, vagy erénnyel? Ez a vén nő manapság. Fiam, én nem tűröm, hogy a lakásomba férfi tegye be a lábát. Itt tisztességesen kell magukat viselni a hölgyeknek. A végből, hogy fogadjam a hölgyek vagyonos udvarlóit. De én már utálom a pénzt. Csak egyet szeretek. A tisztességet, a rendet és a tisztaságot. A becsület. Ezért valamit az életben. És lehetséges, hogy éppen ezért ragaszkodnak hozzám a táncosnők. Nem is olyan könnyű hozzám bejutni. Mert nem akárkit veszek fel koszba. Aki valaha nálam volt, az megemlegeti. Itt egészséges lett a betegből, kövér a soványból, még a pénzüket sem hagyom elherdálni. Rongyosan, szegényen kerülnek hozzám, és meggazdagodva, kiöltözve távoznak. Mert én becsületes vagyok. Nem kereskedek se erénnyel, se ékszerrel. Szimbád nagyokat bólintva hallgatja majmunkát. Igen, sok tekintetben ő maga is tiszteletre méltónak találta majmunka életmódját, és ezt nyomban közölte is vele. Majmunka a dicséretet elfogadta, de a haragos pír nem tűnt el arcáról. Az ősz és hallgatag kanárinak magot szórt a kalitkájába, aztán lesimítva a ruháját, ismét helyet foglalt Szimbáddal szemben. A múltkor, midőn először volt hozzád szerencsém évek után, nem akartam elrontani a kedved. Most azonban megmondhatom neked, ha már benne vagyunk, hogy ismerem mindazokat a nőket, akikbe az utolsó 10 év alatt szerelmes voltál. Mindig csak téged szerettelek, felelte Szimbád. Majmunka legyintett a kezével. Lehet, hogy ebben a pillanatban is másra gondolsz. Hisz ismerlek, mintha én szültelek volna. Tudom, hogy mikor szerettél, mikor nem szerettél. Ez azonban az én szerelmemen sohasem változtatott. Én furcsa, magamnak is érthetetlen asszony vagyok. Beléd szerettem ezelőtt 10 évvel, és nyomban tisztában voltam vele, hogy ez most már így marad végig egész életemben. Még ha meghaltál volna, Szimbád, akkor sem felejtettelek volna el soha. Miután ilyen szerencsétlenül szerelmes voltam beléd, hisz gyakran évekig nem láttalak, szükségem volt tehát arra, hogy veled foglalkozzam. Így tudtam meg minden léptedet, járásodat, valamennyi kalandodat és szerelmedet. Te nem láttál engem, de én mindig láttalak. Még mikor aludtál is, hosszasan elnéztem alvó arcodat, hogy kifürkészem az álmaidat. Ismerni akartalak, mert hiszen tudtam, hogy nélküled már nem élhetek. Megvesztegette a cselédeket? Kérdezte élesen Szimbád. Ahhoz már most neked semmi között sincs, hogyan tudtam meg a dolgokat. De figyelj ide! Mindjárt meglátod, hogy mindent tudok. Majmunka a szekrényhez lépett, és egy kis imakönyvhöz hasonló könyvecskét vett elő. Ide szoktam felírni azokat a dolgokat, amelyeket nem akarok elfelejteni. Itt van mindjárt például ez a feljegyzés. Június 21. K. ügyvéd neje, urától különválva él, a Lánchídnál vár. Délután 5 óra. A 37-es számú zárt kocsin megérkezik Szimbád, a nő kocsiba száll. 2 óra hosszat kocsikáznak a lefüggönyözött ablakok mellett a Hidegkúti úton. Ez a kocsikázás minden héten megismétlődik, júniustól októberig. Ugyanezen idő alatt hetenként K. ügyvéd neje, urától különválva, minden szerdán délután egy szőke katonatisztel sétál karonfogva a budai halászbástyán. A hét 2 délelőttjén Madame X ismert divatárus nő szalonjában tartózkodik, ahol előkelő urak is meg szoktak jelenni. Szimbád talpra ugrott. Hazugság! Az egy tisztességes nő volt. Majmunka legyintette kezével, mintha csak egy legyet hessentene el. Fiam, én nem szoktam hazudni. Amit tudok, az biztosan tudom. Te halálosan szerelmes voltál ebbe a nőbe. Bizony eleget sajnáltalak annak idején, de nem akartalak erőszakosan kiábrándítani. Az időre bíztam a dolgot, és íme most itt ülsz ismét mellettem, és állítólag szeretsz. De menjünk tovább. Május. M. Flóra, hivatalnoknő X nagykereskedő házában. Kicsiny, molett, barna, kissé kancsalít. Szimbád esténként hazakíséri, és hetek, hónapok múltával tudja csak meghódítani, hogy nyomban el is hagyja. A meghódítás azért tart hónapokig, mert M. Flóra ezen idő alatt halálosan szerelmes a cég egyik utazójába, aki végül mással jegyzi el magát. Ördög vagy majmunka! Erről a nőről mindig úgy gondolkoztam, mint egy szép szomorú álomról, amelyben néha felzokog az ember éjszaka, a párnába rejtve arcát. Majmunka rideg, hivatalos hangon folytatta. Az utazót egy másik utazó váltotta fel. Ennyiből áll Flóra élettörténete. Egy éjszaka, ősz volt, sőt már télre hajlott, odakünt csendesen havazott, Szimbád felébredt ágyában, mert erős nyomást érzett a szívében. Egy darabig még az álomképek szaladoztak előtte, amilyent az utóbbi időben rendesen álmodott, női fejek, kalapos, borzas, festett és festetlen fejek, asszony szemek, leány szemek, amelyek olyan formán voltak ráfüggesztve, mint a Szimbád volna az egyetlen férfi a világon, ruhátlan vállak és lábak harisnyában, magas sarkú cipőben, majd a nők hosszú sora ingben, akiket Szimbád egykor ismert vagy ismerni vélt, kövér és sovány karok, amelyek mind-mind a nyaka köré kulcsolódtak, és a meleg takaró alatt egy nemzedékre való lüktető testű asszonyféle bukfencezett el a szíve tájékán. Felébredt, és az álomképi nők úgy tünedeztek el a félhomályban, mint a lámpás fénye, amelyet téli estén visz keresztül a havas udvaron a gazdasszony. Még itt-ott egy-egy falon, vagy szalmakazal oldalán megjelenik a lámpás bolygó fénye, egy-egy barna nőcske alakja hintázik a sötétség habjain, aztán a legutolsó, egy fényes szemű és tollas kalapú is eltűnik a messziségben. Szimbád egyedül marad a szívfájásával, és nem sokára ezután bizonyosan kezdi érezni, hogy most mindjárt, talán egy óra múlva, meg fog halni. Hamarosan felöltözködött és a kanapéra ült. Eleinte nagyon meg volt ijedve, mert titokban azt hitte, hogy valahogyan elodázhatja ezt a dolgot, bár az utóbbi időben már súlyos beteg volt, és a hangja olyan fátyolozott, idegen lett, mintha a szomszéd szobában beszélt volna valamely régi, gyermekkori pajtása. Mindjárt meg fogok halni, mondta, szótagolva a szavakat. Persze csak az első ijegységében beszélt hangosan Szimbád magányos szobájában, mert lassan mégiscsak magához tért, megmerevedett szempilláit ismét meg tudta mozdítani, és a szívgörcs is engedett odabent. Felállott, és az erkélyre lépett, ahol vékony hórétek fette a nyár itt felejtett virágos dézsáit. Hajnalodott, a város már elaludt, és a feje körül, mint hideg fuvalmak lebegtek a láthatatlan hópihék. Egy darabig gondolkozás nélkül bámult a susogó sötétségbe, aztán egyszerre rövidszárú csizmácskában látta magát, kis bundácskában, amint egy régi templom mellett bandukol a mélyhóba taposott gyalogösvényen. Varjak ülnek a torony keresztjén, és a fagyos kútról vizes kannával jön egy tarkaruhás, piros képű asszony. Körülötte az álomképbeli kis város, és ő megy a hóban taposott gyalogösvényen. Mire a régi templomot megkerüli, még lát egyet mást, fehér függönyös ablakból egy érett, nagyszemű kövérasszonyt feléje tekinteni, az asszonynak hajlott az orra, és élvetek torzmosoly az ajkán, mint amilyet talán egyszer, egyetlen egyszer látott egy pillanatig valakin, aztán eltűnik a kép, és ismét az erkélyen áll, ahol a hólepkék szakadatlanul szállonganak körülötte. És midőn az erkélyről a szobába lépett, még mindig az a gyermekkori, hajlott orrú, érett asszony jár az eszében, akit nagyon régen látott, most ismét látja, érzi mesztelen kövér két karját, duzzadt vállát és barna hátát, amelyen kis árkot vont a kövérség, és egy lencse is volt rajta valahol. Fényes, apró körmök voltak a kezén, és ezek a fehér körmöcskék az egykori Szimbádot asszonyi bűbájjal tapogatták. Most a lábánál, majd a homlokán, Később a mellén látja a vakító asszony körmöket, a széles hajk torzmosolyba fordul, és sziszegő sóhaj hangzik valahol a feje fölött, mintha egy madár szállott volna keresztül a szobában. A szívgörcsök ismét kopogtattak Szinbád úrnál, és ugyanezért elhatározta, hogy megteszi végső előkészületeit a bekövetkezendő halálhoz. Néhány sorban értesítette majmunkát állapotáról. Mire reggel lesz, elmegyek. A fogadói bérszolga busásborra való reményében vígan fütyörészve ballagott lefelé a lépcsőkön a levélkével. Talán azt gondolta magában, hogy ismét szerelem következik a numeró 5-ben, mint hajdanában, amikor pezsgőt, teát, cigarettát és patikaszereket hordozott éjszakánként, és az ezüstpénzeket bőven dugdosták a mellénye zsebébe. Szinbád ez alatt elterült a földön, a kopott szőnyegen, mert oda kívánkozott. Két karját széjjel vetette, és szemeit mereven, kétségbe esetten függesztette a lámpásra. Amíg azt a két villanykörtét látja, addig nincs baj. Tehát csak nézi, nézi azt a két lámpást, amely annyi női vállon tükröződött hajdanán. A lámpás fényében aztán mindaddig nagyon nyugodtan érezte magát, amíg az egyik lámpás hirtelen nagyot sóhajtott. Ugyanakkor felnyögött a társa is, mintha egy nagy beteg forgolódna ágyán valahol. Valaha az apja, szép, szomorú apja feküdt az ágyon december végi éjjeleken, és az ifjú Szinbád két kézzel fogta a kezét. Az új esztendőt már csak megéli, apám. Az új esztendő, új szerencse. A betegember bánatos, kétségbe esett szemét felnyitotta. Azt gondolod? Kérdezte, és megcsóválta a fejét. Ugyanakkor Szinbád magában azt gondolta, hogy bár jönne már a gyors halál, hogy az apja megszabadulna kényeitől. Elmúlnának a fájdalmas nyögések, jajok. A vagyonomat, doktor úr, csak még egy hétig élhessek. Igen, ezt mondta a korán meghalt férfiú, és Szinbád most úgy véli, hogy az egyik lámpás ugyanezt mondja a másiknak. Még egy gömbölyű, fehér női testrész villan meg a tekintete előtt, mint egy alabástrom gömb. De a kékes-fekete árnyék a gömbön is láthatóvá válik, ugyanakkor kedves, sokszor érzett illatok borongják körül Szinbád fejét. Nem sokára megérkezett majmonka, és kezével gondosan lenyomkodta Szinbád szempilláit. Szinbád fagyöngy lett. Egy gyöngy a rózsafüzérben, amelyet egy idős apáca viselt derekán, és így sokáig meglehetősen unalmas élete volt. Most már sajnálta, hogy nem választott másféle foglalkozást abban az osztályozó hivatalban, ahol halála után minden embernek kiadják a másvilági teendőket. Szinbád a foglalkozásokon végig tekintve három hivatalon akadt meg a szeme, ahol véleménye szerint dologtalanul, csendben élheti mindennapjait. Az ólomkatonaság volt az egyik hivatal. Igen, pláne elveszett ólomkatonának lenni a félhomályos padláson. Ennél különbet igazán nem kívánhat magának egy nyugállomány után kívánkozó férfiú. Szinbád már csak nem felcsapott ólomkatonának, amikor a hivatal ajtaján egy szürke szakállú, fájdalmas arcú, aranyméves lépkedett be, halántékán lőtt sebtől eredő lyuk. Öngyilkos lett az asszonyok miatt, miután a boltját az asszonyok miatt kifosztotta. Szimbádnak megesett a szíve a búbánatos szemű férfiúcskán. Magában azt gondolta, odafönt valóban ilyenek azok az emberek, akiket a nők megcsalnak, meglopnak, megrúgnak, és akire kíváncsiak, hogy mikor lövi magát fejbe az ablak alatt. Lemondott tehát a katonai pályáról az aranyműves javára. A foglalkozások közül nem nagyon idegenkedett a konyfésű pályától sem. De az ember sohasem tudhatja előre, hogy hová kerül fésű alakjában. Talán éppen egy rossz és cédanő hajába. Akkor szinte mindegy volt, hogy életben maradt Szimbád továbbra is. Ezért inkább fagyönyd lett egy rózsafüzérben. Így sok dologra nem volt kilátás, aztán nagyon rossz helyre nem is kerülhet, asszony kéz tapogatja, s ez némely embernek még a halála után is jól esik. Sajnos a nővér, aki a rózsafüzér derekán viselte, már idősebb volt ahhoz, hogy valamely érdekesebb imádságot mormoljon, miközben a fagyöngyé válott Szimbádot morzsolja ujjai között. Hétköznapi imák és kérések peregtek át Szimbádon. Egyszer jobb emésztésért, máskor az álmatlanság ellen, majd a főnöknő szigorúsága ellen, csak egyetlen egyszer volt valamely rejtett célzás bizonyos Ferenc atyáról. Szimbád felfigyelt. Ennyi, tán csak nem, gondolta a fagyöngy. Nem. Ferenc atya a szent, öreg ember volt, aki erősen meghűlt az éjféli misén, és betegen feküdt a plébánián. Ennyi jóság és áhítat közepette Szimbád elunta magát, és fájdalmasan konstatálta, hogy nem született kegyes célokra, és ha így megy tovább, sohasem kerül abba a kellemes helyzetbe, hogy levezekelje bűneit. Most már gyakran sajnálta, hogy nem lett ólomkatona. Ki tudja, ki tudhatná, miféle kalandjai lehetnek egy ólomkatonának. De már lett volna inkább fésű is az utca lányának hajában, csak ezt a kegyes foglalkozást unta. Egy napon aztán utazni mentek a fagyöngy és a nővér. Kövér lovaktól von széles, bőrfedelű hinton gurultak ki a zárda kapuján, majd vonatra ültek, természetesen a női szakaszba, ahol Szimbádnak és a nővérnek is alkalma volt megismerkedni két öreg asszonsággal, akik tömérdek vasúti szerencsétlenségről tudtak. Csak akkor kezdett érdekessé válni a beszélgetés, amidőn az egyik öreg dáma kikottyantotta, hogy ő nem tudna szent életű nővér lenni, mert férfi nélkül nem élhet. Az én öregem nagyon derék ember, mondta elpirulva és büszkén. Az apáca lesütötte a szemét, és később a dáma öregének évei, külseje és szokása után tudakozódott. Szimbád csupán ennyit jegyzett meg a válaszokból, amelyek a dáma öregének a szokásaira vonatkoztak. Az öreg, ha megivott egy-két pohár bort, még a padlásra is utána megy az embernek, ahol a múlt héten ruhát akasztott szárítás végett az elbeszélő. Midőn a másik öreg dáma is közbeszólott volna, hogy az ő boldogult ura mi hőstetteket követett el, a vonat az állomásra ért, leszállottak, és Szimbád egyszerre úgy érezte, hogy megszabadul a kegyes nővér oldaláról, ahol már csak nem kopottá dörzsölte azt a szoknyát, mert csak fagyöngy volt. Egy jótékony baleset elválasztotta őket egymástól. Szimbád a sinek közé gurult, vonatok mentek el felette, tüzes hamut lapátolt a fűtő, és egy zsíros papíros is került a szomszédságába, amelyben lerágott kacsacsont volt. A kellemetlen szomszéd sokáig próbálkozott a bemutatkozással, de Szimbád alvás színlelt, míg az éj leszállt, és sikerült észrevétlenül elszökni a vasúti sinek mentéről be a városba, amely egyszerre ismerős lett előtte. Hopp, ez az a város, amelyben nem sokkal halála előtt megfordult. Kis hegyi város ez, ahol jókedvű aranybányászok laknak. Napközben aranyat keres a város apraja nagyja a hegyek között, midőn a kis törpék szellőztetik a hegyet, és az ablakokat nyitva felejtik az aranyat őrző szobákon. Itt jár a polgármester, a pap, a tanító. De mire leszáll az este, kivilágítják a várost, és vigadni kezdenek az emberek. Azt mondják, sose halunk meg, van elég arany a hegyekben. Az ének cseng, a zene zeng, a poharak zörögnek, és a nők úgy nevetnek, mintha csiklandoznák őket. Egy ismerőse volt itt Szimbádnak, aki férjhez ment az aranybányászhoz. Az ismerőssel, bizonyos Paulával csak akkor kezdődött volna az egész regény, amikor az aranybányász Pestre jött, és azt kérdezte Paula szüleitől. Hogy ez a lány? Megveszem. Paula titkon megcsókolta Szimbádot, és fülébe sugta. Ha majd egyszer már öregasszony leszek, ha majd meguntam az uram, ha még mindig tetszeni fog nekem, akkor eljöhet utánam, hozzám. Így került Szimbád az aranyvárosba, a bányászné megmutatta az ékszereit, 1000 forintos bundáját, a póni fogatát. Pardon, mondta Szimbád, még korán jöttem. Eltávozott, de krétával keresztet húzott a kapura, hogy el ne tévessze a házat, ha majd egyszer újra erre jár. De meghalt közben, és fagyöngy lett. De a kaput mégis megtalálta, és csak hamar ott ült a bányászné szobájában. A bányászné a tükör előtt ült, és a haját fésülte. Hosszú aranyszőke haja volt, és a fésű olyan lágyan járt a hajban, mint ahogy a csónak úszik a tóvizén. Járt kelt a fésű, és természetesen ezen idő alatt ő volt a legbüszkébb az egész házban, pedig csak táncmester volt azelőtt egy pesti külvárosban. Én is lehettem volna fésű, gondolta Szimbád, de aztán igyekezett észrevétlenül maradni. A fésű mind jobban ragyogott a büszkeségtől, a tükrös szekrény és a selyemhúzatú ágy nagy bosszúságára. Mert selyemből volt az az ágy, amilyenben csak királynék és aranybányásznék hálnak. A hálószoba levegőjében jó illatok lengedeztek. Szimbád kinyújtózkodott, már amennyire egy gyöngy ezt megteheti, és magában azt gondolta, milyen szamár is volt, hogy már régen el nem szökött a régi gazdájától. Az asszony a fésülködés után levetkőzött. Olyan lett, mint egy hófehér álom. Tett vett a szobában, egy selyemszoknyát gondosan megsimogatott, mely a széktámlájára volt dobva, aztán sóhajtott, és eltűnt a selyemágyban. Lecsavarta a lámpát.